Nagyon sok szeretettel köszöntöm a testvéreket. Ahogy délután hazafelé jöttem egy délutáni szolgálatból, azt gondoltam el, hogy milyen jó lesz Isten házába este, hiszen nincs más, ami jobban felmelegíthetné a mi szívünket, mint Isten igéje. Olyan jó, hogy itt vannak a testvérek. Kegyelem, irgalmasság és békesség. Adassék nékünk bőségesen, hogy megismerhessük Istent, a mi atyánkat, és az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust. Ámen. Köszönöm, hogy felálltak a testvérek, foglaljuk el helyünket, és énekeljünk, énekkel kezdjük előkészítő alkalmunkat. A 301. dicséretünket énekeljük, 301. dicséretünknek az első 3 versét. Figyeljünk rá, ez az ének is már a proféciákról szól, és ennek fényében lesz majd az ige is tovább. 301. dicséretünk, adventi dicséretünk 3 versét énekeljük. Maradjunk a helyünkön, szeretett testvérek, végig az alkalom alatt, és hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Drága édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által, köszönjük azt a nagy-nagy csodát, hogy a te népedhez tartozhatunk. Köszönjük, Urunk, hogy ezeken az estéken különösképpen láthatjuk, hogy milyen csodálatos seregbe kapcsolódhatunk bele, hogy mind a múlt, mind a jelen, mind a jövő a te csodálatos tervedben van, hogy minden általad van, és a te üdvterved teljesedik be pontról pontra ebben a világban. Köszönjük, hogy ahhoz a sereghez tartozhatunk, amely ezt egyre jobban érti, akik előtt egyre jobban megnyílhatnak a te titkaid, és akik beleláthatnak a te rendezésedbe, a te csodálatos terveidbe, és ahogy véghez viszed azokat. Köszönjük, Urunk, hogy a te néped nagy sereget, te választod, te hívod el, és köszönjük, Urunk, hogy te készíted minden szempontból a jövőt. Köszönjük, hogy minden a kezedben van. Még akkor is, hogyha sokszor nem látjuk a te csodálatos rendezésedet. Mégis különösen most a proféciákon keresztül is láthatjuk, hogy minden a kezedben van. Áldunk, Urunk, hogy hozzátartozhatunk, és áldunk, hogy ezt egyre jobban érthetjük. És könyörül, hogy ma is rácsodálkozhassunk erre a titokra, hogy ma is megtelhessen örömmel a szívünk, hogy a te néped tagjai lehetünk, és könyörül, hogy megerősödhessen szívünk, lelkünk, hogy a legjobb veled lenni. És könyörgünk, Urunk, a körülöttünk élőkért. Hadd jöhessenek ők is közénk, hadd ne élhessék úgy az életüket, hogy az céltalan, hogy ne úgy járjanak, hogy nekik kell megtalálni, hogy miért is élnek, hanem megláthassák a tőled elkészített utakat. Könyörgünk az itt körülöttünk élőkért. Könyörül, hogy általunk is ide jöjjenek, meglátva ezeket a csodálatos titkokat, terveket, amelyeket te készítettél nekünk. Kérünk, így áldj meg a te ígéddel ma is minket. Amen. Szeretett testvérek, Isten ígéjét nem Ámosz prófétából, de ugyanígy egy kis prófétától olvasom, Mikeás próféta könyve 5. részének az első 4 versét olvasom. Így szólít bennünket innen Isten ígéje. Te pedig, Efrátai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled származik az, aki uralkodni fog Izraelem. Származása visszanyúlik a hajdankorba, a távoli múltba. Csak annyi időre szolgáltatja ki őket, amíg a szülő asszony szül. De megmaradó honfitársai hazatérnek Izrael fiaival együtt. A nyáj elé áll, és legelteti az Úr hatalmával, az Úristen fenséges nevével. Akkor nyugodtan élnek, mert hatalma kiterjed a föld határáig. Ez lesz a békesség. Szeretett testvérek, akik már a tegnapi alkalmon is itt lehettek, azok hallhatták azt a nagyon fontos és jó kezdő alkalmat, amelyben megerősödhettünk arról, hogy mennyire fontos a proféciákra figyelnünk. Tegnap is elhangzott az, hogy több mint 300 ószövetségi profécia van Jézus Krisztus személyére, életére, bátság halálára és születésére nézve, amelyek mind-mind beteljesedtek. És még sok olyan profécia van az Ószövetség és az Új Szövetség könyveiben, amelynek beteljesedésére várunk. Nekem nagyon sokat jelentett egyszer, amikor arról olvastam, kedves testvérek, hogy nincsen más olyan vallás alapító, akiről bármiféle proféciát írtak volna, bármikor, bárhol, az évezredek alatt bármelyik országban. Persze rögtön rosszul is mondom ezt, hiszen Jézus Krisztus nem vallás alapító, hanem az Úr Jézus Krisztus az Isten fia, az Isten maga, aki megjelent közöttünk. De mégis olyan érdekes ezt végig gondolni, hogy se Mohamedről, se Krisnáról, se semmelyik vallás alapítóról, mondjuk Jehova tanúi Joseph Smithről, vagy bárkit említhetnék Buddháról, nincs semmiféle korábbi évszázadokból, évezredekből profécia. Nem látták és nem jövendöltek róluk semmit. Csak Jézus Krisztusról. És olyan csodálatos ezt látni, hogy nem csak pár évvel azelőtt, hanem évszázadokkal, évezredekkel, éppen a világ keletkezésekor egyértelműen hangzottak ezek a proféciák, ahogy mondtam, több mint 300 profécia. Érdemes ezeket egyenként végig tanulmányozni és végignézni, ezekből csak nagyon keveset nézünk most végig ezen a 4 alkalmon, mert valószínű, hogy még vasárnap is erről hangzik az ige. De ez a kevés is olyan mélyen átmelegíti és megerősíti a szívünket. Ezen a mai estén most a helyre, Jézus Krisztus születésére vonatkozó proféciát olvastam fel, az egyiket, Mikeás proféta könyvéből. Mielőtt ezt végignéznénk, és ami ezzel kapcsolatban erősített engem, azt elmondanám, először egy pár dolgot szeretnék mondani a profécia körülményéről, mert ez is olyan megszólító és erősítő. Ez a profécia Krisztus születése előtt 740 és 695 között hangzott el. Mikeás egész életét átfogja ez a könyv, ez a rövid profétai könyv, Mikeás proféta könyve. Láthatjuk ezt az időt, hogy körülbelül 60 éven keresztül profétált, és ezeket a proféciákat fogja össze ez a kis könyv. Nagyon kemény és nehéz időben élt ez a proféta. Kemény időben, három király ideje alatt, Jótám, Ákház és Ezékiás alatt, ugyanebben az időben profétált Ézsaiás proféta is, akinek szép hosszú könyvéről hallhattunk egy picit tegnap. Az a különbség, hogy Ézsaiás főnemesi származású volt, míg ez a Mikeás egy vidéki származású férfi, aki ugyanakkor csodálatos költőiséggel írja meg ezt a profétai könyvét. Egy fontos üzenetről szól az egész könyv, hogyha egyet szeretnék kiemelni belőle, és akkor rögtön már nagyon maivá teszem ezt a időszámításunk előtti 7. századból való könyvet. Így foglalhatnám össze, hogy erkölcsi romlás ezt fedezte fel ott körülötte, maga körül, és ennek a következménye a nemzeti katasztrófa. Erre figyelmeztet. Ha erkölcsi romlás van, akkor ennek következménye lesz, van a nemzeti katasztrófa. És úgy gondolom, ezzel már nagyon mai ez az egész könyv. Nagyon sokféle erkölcsi romlásról beszél itt ő, végig sorolja, hogy a gazdagok kisemmizik a kevés pénzűeket, ahogy mások kárán meggazdagodnak sokan, ahogy még a főemberek, a papok, a proféták, és a nép is sok-sok féleképpen erkölcsi romlásban van, és azt mondja, hogy mivel ez így van, ez a nemzet halad a pusztulás felé. És aztán Mikeás egyértelműen megprofétálja, hogy el fog jönni az asszír sereg, és el fogja pusztítani Izraelt. És aztán jóval később el fog jönni a babiloni sereg, és el fogja pusztítani Júdát. Tehát Mikeás egy olyan kis proféta, aki mind az északi, mind a déli ország részre mond proféciát. És aztán elmondja azt is, hogy el fog pusztulni a templom, amelyről azt gondolták, hogy ez lehetetlen, hogy elpusztuljon a jeruzsálemi templom. És aztán ilyen nehéz proféciák után mondja ezt a betlehemi proféciát, a Messiás születéséről való proféciát, és végül pedig Izrael maradékának összegyűjtéséről mond proféciát. Ez a messiási profécia úgy hangzik itt el, mintha azt mondaná el, hogy sok-sok nehéz jön, sok-sok kor fog változni, jönnek nemzetek, nagyok, kicsik, jönnek uralkodók, említésre méltók és kevésbé említésre méltók, változnak majd az idők és a korok, de ez mind lényegtelen. Egyik sem fog rajtatok és rajtunk segíteni. Szinte ezt mondja ki Mikeás, ha bár szó szerint nem így mondja, hogy most én mondtam. De majd jön valaki, majd történik valami. Betlehemben megszületik valaki, aki által egy egészen más kezdődik, aki más kort, aki más uralkodást, más valóságot hoz el ide közénk. Így olvastam az előbb, hogy amikor ő majd megszületik, ő a nyáj elé áll, és legelteti őket az Úr hatalmával, az Úristen fenséges nevével, és akkor majd nyugodtan élnek, mert hatalma kiterjed a föld határáig, és ez lesz nektek a békesség. Kicsit az jutott eszembe, tudom, hogy a testvérek közül is többen voltak most megnézni a ember tragédiáját az evangéliumi színházban. Mi is elmehettünk a családommal, és ahogy ott végignéztük a különböző korokat és a különböző jeleneteket, és valahol mindegyikben ugyanaz fogalmazódott meg, hogy jöhetnek korok, változhatnak az uralkodók, az eszmék, de valahol mindig ugyanúgy vesztes az emberiség, mert nem Istenre hallgat, mert az ember gondolja ki azokat az ideológiákat, azokat a nézeteket, és egyik sem lesz igazi megoldás. Valahol összességében ugyanezt fogalmazódik meg ebben a proféciában, és az egész Mikeás könyvében is, hogy jöhetnek nagy uralkodók, jöhetnek nagy népek, és kicsik, de csak az fog rajtunk segíteni, amikor majd a Messiás eljön. És egyáltalán az ő országa, amit ő el fog hozni, amit ő megteremt, és ahol ő lesz uralkodó, az lesz igazán megoldás számunkra. És mindezek után most egy kicsit részleteibe menve szeretnék arról három pontba beszélni, hogy mi az, ami hangsúlyossá lett nekem a hellyel kapcsolatban. Tehát Mikeás itt nagyon pontosan azt jövendőli, vagy azt mondja el a proféciájában, hogy hol születik meg a Messiás. Így olvastam, ugye, hogy te pedig, Efrátai Betlehem, bár legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőle származik az, aki uralkodni fog Izraelen. És ő máshogy fog uralkodni, mondtam az előbb. Nos, mi az, ami a hellyel kapcsolatban engem most különösen megszólított? Először is az, hogy Isten itt nagyon világos útmutatást ad. Nagyon világos útmutatást ad, hol fog megszületni a Messiás. Először is hallhatjuk azt, hogy Efráta, Efrátai Betlehem. Hogyha egészen visszalapozunk a Bibliánkban, amikor Józsué elfoglalja Izraelt, Efrátának hívták Betlehemet. Két Betlehemről tudunk, volt egy Júdebeli, és volt egy Zebulon-beli Betlehem. Olyan pontosan megjelöli itt az ige. Az a régen Efrátának hívott Betlehem, és a Júda törzséhez tartozó Betlehemben ott fog megszületni a Messiás. Kánaán elfoglalása után nevezték az Efrátát Júda beli Betlehemnek. Ezen kívül még, hogyha nézzük az Új Szövetségben ugyanezt a hely megjelölést, emlékszünk rá, amikor megszületik az Úr Jézus, és a pásztorokat hívja az angyali seregek sokasága, akkor ott úgy mondja az angyali seregek, hogy menjetek el Dávid városában. És majd Dávid városában született néktek ma megtartó, ki az Úr Krisztus. Ott keressétek. A Júdebeli Betlehemet Dávid városaként is jelöli sok helyütt az új szövetség, és főleg az Ószövetség, hiszen ott koronázták meg Dávid királyt. Ott kenték fel Dávid királyt, és nagyon sokszor Dávid a harcai során, ahogyan most emlékszünk bizonyosan, éppen, hogy Betlehembe érkezik, nagyon sokszorosan. Ott kenni fel Sámuel próféta, ezért is nevezik Dávid városának. Olyan sokszor eszünkbe jut bizonyosan éppen a proféciákkal kapcsolatban, hogy olyan nehezen érthetők. És sokszor bizonytalanok vagyunk, hogy ez mire is vonatkozik. És olyan csodálatos látni ezt a proféciát, hogy annyira biztosan, pontos hely megjelöléssel érthetjük, hogy hol születik meg a Messiás. Isten nagyon egyértelmű jelet ad itt. És én hiszem és vallom, hogy ezzel kapcsolatban azt akarja a szívünkre helyezni Isten, hogy kutassátok az írásokat. Mert ahogyan ezt ilyen pontosan megérthetjük, ugyanúgy az összes többit is. Azért adja Isten elénk a proféciákat, mert ugyanilyen pontosan akar vezetni általuk bennünket. Ugyanakkor éppen ezzel a proféciával kapcsolatban érdekes azt megfigyelni, hogy éppen mi emberek keverjük össze aztán a dolgokat. Ennek a proféciának van két további folytatása az Új Szövetségben. Bizonyosan emlékszünk rá mindannyian. Amikor ugye megérkeznek a bölcsek, és megérkeznek Heródes palotájába, akkor kiket is hivat magához Heródes? Olyan csodálatos ezt tovább követni. Magához hivatja az írástudókat és a pakokat, akik honnan keresik a válaszokat a kérdésekre, Heródes föltett kérdéseire? Kinyitják az ószövetségi kis profétákat, a proféciákat keresik és kutatják, és azt mondják el Heródesnek, hogy itt van a Mikás könyvében, a júdebeli Betlehemben kell megszülessen a messiás. És aztán milyen döbbenetes látnunk, hogy miközben pontosan tudják a választ, abszolút nem törődnek vele. Nem arra gondolnak, hogy hát akkor menjünk mi is. És vegyük komolyan, amit Isten mondott, és amit Isten beteljesített. És a másik új szövetségi folytatása mindennek Lukács evangéliumában van, amikor Jézus Krisztusnak egy beszéde folytán elkezdenek ott tanakodni és vitatkozni a mellette élők, hogy vajon mennyire kell komolyan venni mindazt, amit mondott, és mennyire kell elfogadni, amit beszélt. És akkor elkezdenek arról beszélni, hogy de hogyan lehetne komolyan venni, hiszen Názáretből származhat valami jó. Hát a proféciában az van megírva, hogy Betlehemben kell megszületnie a megváltónak, a megtartónak. Milyen döbbenetes látni, hogy nem járnak utána, és nem tudják, és nem veszik komolyan ezeket a jeleket, és hogy Jézus Krisztus valóban hol is született. Ez az első, ami engem nagyon-nagyon megszólított, hogy mennyire világos ez a kijelentés, világos lehetett volna a továbbiakban is számukra, és egyértelmű a folytatás, vajon mi kell ahhoz, hogy az ember komolyan vegye. Olyan döbbenetes látni, hogy az első karácsonykor is mi kellett ahhoz, hogy komolyan vegye az ember ezt a világosan elhangzott proféciát. A távol keletről, több ezer kilométer távolságból kellett, hogy jöjjenek azok a bölcsek, hogy figyelmeztessék az akkori kort, azokat az embereket. Itt van nektek leírva, már 700 évvel korábban. Vegyétek komolyan. Azok a bölcsek nem a proféciákból vették, hanem a csillagokból. De ők a csillagok kijelentését is komolyan vették, kijelentésnek vették, és Isten őket felhasználta arra, hogy azok az emberek, akik pedig nem vették komolyan a 700 évvel korábban kapott egyértelmű útmutatást, felhívják a figyelmüket, vegyétek komolyan. Kutassátok az írásokat, mert benne van minden. A második üzenet, amit ezzel kapcsolatban Isten előm hozott, így értettem meg, lássuk meg ebből a proféciából, hogy Isten a kicsinyeket választja magának. Milyen csodálatos és egyértelmű ebben az igében. Te, Efrátai Betlehem, bár a legkisebb vagy, a Júda nemzetségei között mégis belőled származik a megváltó, az Isten fia, a megtartó, a messiás, akit Isten ad nekünk. Jeruzsálemtől délnyugatra, 8 kilométerre van a Júda beli Betlehem. Nem véletlen mennek Heródes palotájába ezek a bölcsek, hiszen nem volt messze Jeruzsálemtől, nem volt messze Heródes palotájától sem. Ez a jelzés, a csillag jelzése. Betlehem a kenyérháza, egy egészen terméketlen, kietlen, kicsit magas, 700 méterre tengerszint feletti területen, azért mégis a kenyérháza, mert ott van egy kis füves terület, ott egy picit lehet mégis termeszteni valamit. De mégis, ami a jellemzője, hogy valóban egy kicsi, eldugott hely volt akkor is. Előkerestem a régészeti könyveinket, és olyan döbbenetes volt meglátni, hogy szinte semmilyen régészeti lelet nincsen ott. A környező településeken gyönyörű palotákat tudtak feltárni. Valóban olyan nagy palotákat is, ahol gyönyörű élet volt. Például Mikeás korában is. Olyan hatalmas palotát, ahol luxus körülmények között éltek emberek, már Mikeás korában is. És innen Betlehemből alig van lelet. Egyedül, ami nagyon-nagyon fontos, hogy ott van Ráhel sírja. Emlékszünk rá, Jákob feleségének, Ráhelnek a sírja, amit fontos helynek tekintenek a mohamedánok, a keresztjének és a zsidók is. Ami számunkra különleges ma ott Betlehemben, hogy időszámításunk Krisztus születése után 327-ben Nagy Konstantin császár építette ott fel a születés templomát. Biztos a testvérek közül is, ha voltak ott Izraelben, emlékeznek rá, hogy igazán ma sincs ott több látnivaló. Ha az ember elmegy oda, akkor elviszik oda a templomba, ami nekünk református szívvel olyan nagyon túldíszített, olyan nagyon sok-sok minden másról szóló templom, hogy lehet, hogy kicsit keresnénk azt a nyugalom helyét, ahol ott el tudunk gondolkozni igazán az Úr Jézus születéséről, hiszen nem protestánsok építették azt a templomot. Ma is azt láthatjuk, hogy az egy kicsi hely. És nekem olyan különleges ez, hogy ma is megmarad kicsinek. Hogy Isten ma is ezt így tartotta. Sok-sok minden miatt, hiszen sokszor háború keresztüzében volt az a falu, ahogy láthatjuk ma is a hírekből. Bizonyosan Isten azért tartotta meg ezt így, hogy ne az legyen a fontos. Ne Betlehem legyen nagy rá, hanem az legyen fontos, aki ott született. És maga az esemény, maga a csoda legyen fontossá, ne a hely legyen nagyjá. Elsősorban mégis, amit itt ki szeretnék emelni, hogy a kicsit választja Isten. A kicsit választja Isten. Micsoda nagy kontraszt lehetett ez a profécia, szeretett testvérek, amikor Mikeás elmondta, ott Krisztus előtt 700-ban, amikor óriási nagy népek, nemzetek, Asszíria, Babilónia, Egyiptom, nagy gazdagságára vágytak az emberek, hatalmas palotáira gondoltak, amelyek valamiképpen a jövőt, a megtartatást, a felemeltetést jelentheti egy nép számára. És akkor azt mondja Mikeáson keresztül Isten lelke, hogy az a icipici Betlehem, ott születik meg, aki igazán békességet, felemeltetést, áldást, Isten népének megtartatást fog hozni. Milyen csodálatosan más ez, mint amire az ember gondolna és számítana. És mennyire Istentől való ez. Isten a kicsit választja. Istennek nincs szüksége a mi nagyságunkra. Olyan csodálatos látni ebben. Pedig az emberi lét mennyire sokszor erről szól. Olyan sokszor látom, hogy egy beszélgetésünkben is mennyire az jön elő, hogy mi kik vagyunk, és mivé lettünk, és mit tedünk, mit tudunk a másiknak magunkból, a magunk nagy dolgaiból fölmutatni. De bizony a mi nagyságunk sokszor csak eltakarja az Istent. Korintusi levélben is erről szól Isten igéje, hogy Isten a kicsiket választja, azért, hogy fölemelje őket. A kicsiket választja, hogy benne az ő dicsősége nagyjá legyen. A kicsiket választja, hogy az ő tetteit, és az ő tettei által nagyjá tegye őket. És éppen azért, hogy az ő munkája legyen láthatóvá bennük. Hogy ő dicsőítse meg magát általuk. Isten munkája igazán akkor kezdődhet el bennünk, akkor folytatódhat, és akkor lehet bennünk, hogyha minél inkább alázatosak vagyunk. Ha minél inkább érezzük és beismerjük a magunk kicsiségét. És a harmadik üzenet, amit Isten ezen a proféciánk keresztül különösen a szívemre helyezett, hogy Isten a nagy rendező. Ha valahol, akkor pont ezen a proféciánk keresztül ezt láthatjuk, hogy milyen nagy rendező Isten. És hogy Isten mindig beteljesíti, amit megmond, és ennek fényében rendezi az eseményeket. És erre akár minden, de minden megmozgat. Gondolkozzunk csak el. Mária és József egészen biztosan tanulták, olvasták Mikeástól ezt a proféciát, hogy Betlehemben kell megszületnie a megígértnek, a messiásnak. De milyen csodálatos ez, hogy nem nekik jut eszükbe az, hogy elmenjenek Betlehembe. Hiszen mennyire emberi dolog lenne az, hogyha ők elindulnának, annyira az lenne benne, hogy ezt ők tették, hogy ők Názáretből elindulnak Betlehembe, mert ott kell megszületni. Sőt, én úgy gondolom, és mint aki többször is szülhetett Isten kegyelméből, biztos vagyok benne, hogy Máriának semmiképpen nem volt eszébe, hogy ő utazzon. Pár héttel vagy pár nappal a szülés előtt egészen biztos, hogy sehova se kívánta ezt az utazást. Már csak azért is, mert igazi hazafi volt, aki tudta, hogy most azért kell utazni, mert azért betették ki ezt a népszámlálást, mert ennek az a következménye, hogy majd adót kell fizetni. Azért kell utazni, mert a római birodalom fennhatósága alá tartoznak. És meg akarják számolni őket, hogy aztán majd bekérhessék az adót tőlük. Egészen biztosan háborgott az ő szíve is, mint sokaké, hogy miért kell ezt az egészet csinálni, és miért kell elutazni otthonról. Lehet, hogy céltalan útnak tekintette az egészet. És ez a földi viszonylat. És olyan csodálatos látni, hogy mindeközben, miközben az ember azt gondolja, hogy céltalan és reménytelen az egész, aközben azt láthatjuk, hogy Isten biztosan rendezi az eseményeket. Isten a római birodalom irányítója. Ő a nagy rendező. Mert nem a császár adja ki a parancsot, vagy a császár parancsát. Isten adja. És Isten az, aki a kellő időben ihleti őt erre. Döbbenetes ezt látni. És az értelmetlen út értelmet nyer. És miközben lehet, hogy a zsidók azon gondolkoztak, hogy Isten hol van velünk, mindeközben, hogy leigáznak bennünket. Azon közben Isten nem csak velük volt, hanem pont akkor, ott teljesíti be a proféciát. És azon keresztül a nagy-nagy felfordulás és megmozdulás között rendezi úgy az eseményeket, hogy mindenki a helyére kerüljön, és oda jusson, ahol pontosan lennie kell. Pontosan akkor mutatja meg a legnyilvánvalóbban, hogy veletek vagyok, és most küldöm el a megváltót, a szabadítót, akiben eljön a teljes megoldás számotokra. Olyan csodálatos látni ezt a két szálat. Nem tudom, hogy tudom-e úgy elmondani, ahogy ez engem megszólított. Hogy egyrészt van a látható, amely annyira elkeserítő lehetett ott, az ott élőknek. De közben megy ez a láthatatlan szál, amiközben éppen, hogy ez rajzolódik ki, hogy velünk az Isten, és beteljesednek azok, amik már 700 évvel korábban megmondattak. A csütörtöki biblia óránkon, amelyen sokan itt vannak most azok közül, akik szoktak járni, arról beszélünk alkalomról alkalomra, hogy milyen a menny, és milyen lesz a menny, amely készítetik nekünk. Mit mond erről az Isten igéje? És legutóbbi alkalommal pont erről beszéltünk, hogy a mennyben majd sok-sok mindent megértünk, amit itt nem értettünk. Arról beszéltünk éppen múltkor, hogy a menny a tanulás helye lesz. És olyan sok-sok mindent kijelent majd nekünk Isten. Számomra olyan csodálatos volt most ezen a profécián keresztül meglátni éppen azt, ahogy beleláthatunk a színfalak mögé. Hogy miközben leginkább itt azt gondolnák ezek az emberek, hogy valami nagyon nehéz és mély dolog történik. Népszámlálás, idegen hatalom és adó, azon közben egy prófécia teljesedik be. És azon közben minden azért történik, hogy Mária és József jó helyre kerüljön. Kádi János írja ehhez a részhez a magyarázatában, egészen erősen így fogalmazza meg, vakok módjára Isten vezette Máriát és Józsefet oda, ahol Krisztusnak születnie kellett. Pedig egész biztosan tudták ezt a proféciát, de Istennek kellett mindent megmozdítani, és meg is mozdított mindent ezért. Mert Isten a nagy rendező. És olyan jó ezt látni, hogyha nem is értjük sokszor, hogy mi hogyan történik, de tudhatjuk. És itt ebben a részben egyértelműen ki is tűnik ez, hogy minden egy nagy elv, és egy nagy jó elv, és Isten tervei szerint rendeződtetik. Adja Isten, hogy így Kálvin szavával élve mi ne legyünk vakok. Adja Isten, hogy ez az alkalom, és minden alkalom is azért legyen, hogy nyíljanak a mi szemeink. Hogy egyre biztosabbak legyünk abban, hogy az Isten jó kezében vagyunk. Hogy az ő rendjében alakul, történik minden. Hogy az ő tervében mennek, haladnak az események. És olyan csodálatos így kutatni az írásokat, hogy egyre inkább megnyugodni abban, hogy ő vezeti arra a jó felé, amelyben Krisztus visszajövetelére várunk. Adja meg az Úr, hogy így erősítsen minket ebben ez a profécia is, amelynek csodálatos beteljesülésén örvendezhetünk. Ezen a mai estén is, és ezen a mai ünnepen is. Így legyen. Amen. Szeretett testvérek, énekeljünk! Mindenre az ígére válaszol, és mivel még folytathatjuk tovább ezt a mai estét arra is készülve, a 309. dicséretünket keressük ki. 309. dicséretünk, ugyanennek a dicséretünknek a dallamára van, amit énekeltünk, annak két versét énekeljük, első két versét. Örömmel mondom, hogy folytathatjuk még az estét, és szeretettel köszöntöm ma este is Sümegi Nóra lelkész testvéremet, aki a Wycliffe Biblia fordító missziójánál teljesíti a szolgálatát, és ebben a hónapban itt van a gyülekezetünkben, és annyi mindent látott ebből a nagyvilágból, és ezért kértük, hogy szolgáljon itt közöttünk esténként.
Köszönöm szépen a meghívást, és újra én is örömmel és szeretettel köszöntök mindenkit. Azokat is, akikkel tegnap együtt tudtunk lenni, azokat is, akik újonnan vannak itt, hogy közösségként is adventet ülhetünk, Krisztus eljövetelét várhatjuk. Azok kedvéért, akik nem voltak itt a tegnapi napon, csak röviden azt mondanám el, hogy még olyan sokat ugyan nem láttam a világból, és abból, hogy a különböző népei a világnak hogyan ünneplik a karácsonyt, de mégis a saját benyomásaimat tudom bizonyságtételként így idehozni, elmondani, amit eddig megtapasztaltam. A múlt évben, vagy a mögöttem álló hónapokban, Erdélyben töltöttem el bizonyos időt a Gábor cigányok között, és tegnap erről szóltam, arról az ünneptelen karácsonyról, amit ők élnek át, vagy élnek meg, jobban mondva nem élnek meg. És ma pedig, visszahaladva az időben, az éveimben, a tavalyi karácsonyomról szeretnék egy picit beszélni. Ugyanis a gyakorlati időt megelőzően tanultam kint Angliában, és így most kilométerekben érezzük, hogy távolabb kerülünk, mint ahogy a Gábor cigányok vannak tőlünk Erdélyben, Marosvásárhely környékén. Tehát kilométerekben távolabbra megyünk, meg az időben is, de én valahogy azt érzem, hogy a kultúrájában, életvitelében ez az ország, Anglia, Nagy-Britannia, azon belül Anglia, mégis valahogy közelebb áll hozzánk, vagy mi is efelé haladunk a saját világunkban, vagy amilyen benyomások érnek minket. Tehát ez egy ismerősebb világ. Egy picit azért a külső dolgokról is hadd szóljak. London és Oxford között van egy érdekes hely Anglia szívében. Ez egy tanulmányi központ, amit egy missziós szervezet, a Wycliffe Bibliafordító Egyesülete, világméretű szervezete működtet, és ott évről évre képeznek embereket. Nyelvészeti és hosszú távú bibliafordítói missziós szolgálatra. És én tavaly ott éltem meg egy ilyen adventi karácsony előtti időszakot. És nyilván, mint egy ugye, angliai kultúrába csöppenve, ennek a külsősége is adottak voltak. Szóval hogy a közeli kis faluban szépen, finoman kivilágított kis ablakú kőházakból terjengett a puncsillat, ott nagy hagyománya van nek a adventi összejöveteleknek esténként. Szinte már hetekkel karácsony előtt elkezdik ők ülni, ünnepelni a karácsonyt, a karácsonyfát is felállítják, sok helyen feldíszítik, mi ugye ezt 24-én szoktuk általában megtenni. Kis helyi részfúvós zenekarnak a hangjai szűrődnek, ott egy helyi könyvtárban jótékonysági kiárusítás, bazárt rendeztek, ott ropogott a kandallótűz. Illetve ott mi is a központban, ezt ilyen angliai módon éltük meg, a kórus esteknek nagy hagyománya van, vagy kötődik a karácsonyhoz. És aztán, amikor összeültünk, mint diákok, és megültük a karácsonyi ebédet, az is olyan hangulatos volt az asztalon, a sok-sok angliai módú finomság, sült gesztenye, a sült paszternák, vörös áfonya szósz, és ugye az elmaradhatatlan karácsonyi puding a rumos öntettel. És mégis azt kell, hogy mondjam, hogy mindez eltörpül amellett, hogy én azt éreztem, hogy egy Krisztus szíve szerinti ünnepet ültünk meg ott együtt. A tegnapi napnak, mint egy mottójául azt tudtam adni, hogy az ünneptelen ünnep, a mainak azt mondanám, hogy a Krisztus szíve szerinti ünnep. És miért is mondom el ezt? Mert hogy ott ültünk egy asztalnál, diákok, de ennél több történt. Diáktársaim és barátaim ültek ott mellettem, de olyan emberek, férfiak és nők, akik közül egy házaspár most készül Pápua Új-Guineába, egyikük már kint van Pápua Új-Guineának egy eldugott zugában, egy kis faluban, készülve a bibliafordítói munkára. A közülük a legjobb barátnőm, aki a szobatársam is volt, ő a Kaukázusban szolgál, egy keresztjén üldözéssel sújtott helyen. Illetve az egyikük pedig már Maliban van, és ott tanul egy újabb nyelvet, egy olyan kis nyelvet, ami még nincsen biblia a világon. Azt éreztem, hogy akkor van a helyén a szívünkben a karácsony, hogyha megvalósul benne az a kitekintés, ami kitekintést Isten maga adott a karácsony ünnepében. Tegnap is felolvastam egy igét, és most is hadd olvassak fel egy igét a Timóteushoz írt első levélnek a harmadik részéből. Valóban nagy a kegyességnek a titka. Aki megjelent testben, igaznak bizonyult lélekben, megjelent az angyaloknak, hirdették a pogányok között, hittek benne a világon, és felvitetett dicsőségben. Tudjuk, hogy kiről szól ez a himnusz. Ez egy Krisztus himnusz. És annyira fontosnak érzem azt, hogy itt ünnepeljük azt, hogy megjelent, maga Isten megjelent testben. De amikor az igébe tekintünk, akkor azt is kell látnunk, hogy nem megtörtént valami, és aztán vége szakadt, hanem egy nagy terv indult igazán útjára. Ha belegondolunk, hogy valami fenséges dolog történt akkor, amikor Isten valósága belehasított az emberi valóságba, és egy ponton megtörte ezt a fonalat, akkor beleborzongunk ebbe, hogy Isten közöttünk járt. És ugyanakkor nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy ez hogyan is történt. És nem véletlen, hogy itt a legfontosabb momentumai vannak kiemelve Jézus életének, és ott van köztük, hogy hirdették őt a pogányok között. Jézus Krisztus megjelent testben, hogy nekünk váltságunk legyen. De ennek hirdettetni kell a pogányok között. És amíg ezt nem értjük meg, addig nem tudjuk igazán átélni karácsony jelentőségét és valóságát. És én ott abban angliai kis központban, egy kis zárt helyen ezt éltem meg, hogy ez az igazi karácsony. Amikor az ember elindul, és engedelmeskedik Isten hívásának, és ennek a nagy tervnek igazán részesévé lesz, azáltal, hogy Krisztus felkínálja másoknak. Nem szeretnék hosszúra nyúlni, viszont hadd mondjak el néhány adatot. Egy kicsit érezzük a felelősségét és a súlyát ennek a feladatnak. A Földön 6,7 milliárd ember él, és ez a rengeteg ember közel 7000 nyelvet beszél. És ebből a 7000 nyelvből mindössze kicsit több, mint 400 nyelven létezik csak a teljes Szentírás. 7000 nyelvből 400 nyelven. És 2000 nyelven egyáltalán semmilyen bibliai ige nem olvasható. Nem olvashatók azok a proféciák, amikről most mi estéről estére hallunk, de nem olvasható annak a beteljesedése sem. A Krisztus születésének a története, az ő életének és a hatalmáról szóló bizonyságtétel. Hogyha megkérdezik ezeket a misszionáriusokat, hogy mégis mi indítja őket, és miért indulnak ki a világba egy nehéz szolgálatra, akkor a legtöbbük azt feleli, hogy azért, amit a saját életemben megtapasztaltam, Krisztus szabadítás és az ige ereje által. Ez indít engem, és ez mozgósít. És még két másik fontos gondolat. Hogy addig, amíg valaki nem tudott sírni, kiáltani, könyörögni, zokogni, elveszett életekért, pusztulásban, kötelékek között vergődő emberekért, és nem tudott így könyörögni és kiáltani, az még nem érett meg arra, hogy beleilleszkedjen Isten missziós ügyébe és tervébe. És ez az érzés, ez dobog a Krisztus szíve szerint. Mert az ő eljövetele is azért történt, mert az ő szíve így dobog értünk. És végezetül szeretnék felolvasni John Stott-tól egy idézetet. A legmagasabb rendű missziói indíték nem a nagy megbízásnak való engedelmesség, bármi fontos is az. Nem az elidegenedett és veszendő bűnösök iránti szeretet, bármi erős is ez az ösztönzés, hanem a Jézus Krisztus dicsősége iránti lángoló, szenvedélyes buzgalom. Ismerjük-e mi ezt? ezt a szenvedélyes, lángoló szerelmet Jézuson keresztül, ami bennünk is lángoló és szenvedélyes buzgalommá válik. Az iránt, hogy menjünk másokhoz, és mutassuk meg nekik, hogy mi a karácsony, hogy mik teljesedtek be Jézus születésekor, és ennek milyen hatása lehet az életünkre. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Hatalmas Istenünk, hódolattal és ámulattal borulunk le eléd. És méltatlanul is, mert olyan dolgokat láttattál velünk, láttatsz velünk, olyan dolgoknak teszel a részeseivé, amikbe angyalok kívánnak beletekinteni. Add meg nekünk, hogy tudjunk belefeledkezni ebbe a csodába, hogy tudjunk belefeledkezni a te szépségedbe, és hogy tudjunk a te szíved szerinti dobogásra dobbanni. És élhessük meg azt, hogy a karácsony lényege az, hogy te végtelenül szerettél bennünket. És hogy ezzel a szenvedélyes indítással lehessünk mi is mások felé, és viselhessük a szívünkön a te nagy missziódnak az ügyét. És igen, Urunk, így imádkozunk azokért a népekért, akik nem tudnak most összejönni adventi együttlétre, és nem tudnak gyönyörködni a te proféciáidban és hatalmadban, ahogy valóságát tetted azokat, mert semmit nem tudnak róla, és nincs is lehetőségük rá. Urunk, irgalmazd nekik, és te készíts fel, te indítsd el azokat az embereket, akiket mi el tudunk küldeni, akiken keresztül mi is részeseivé lehetünk ennek a te nagy ügyednek, missziódnak, hogy őnekik is lehessen karácsonyuk. Urunk, adj nekünk áldott napokat, megáldott ünnepet, értő ünnepet, hogy tudjuk azt, hogy mit ünneplünk, és hogy áldani tudjunk ezért téged mindenek felett. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Helyünkön maradva fogadjuk Isten áldását. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen. Az alkalmunk lezárásaképpen a megkezdett 309. dicséretünknek énekeljük a 4. és az utolsó, a 7. versét. Tehát a 309. dicséret 4. és befejező 7. versét. Erősíts bennünk hitünket, nyerhessük idvességünket.